Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Déva vára az erdélyi történelem dicső és tragikus korszakainak a szemtanúja. Építéséhez kapcsolódik a magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotása. Erdély egyik legrégebbi vára a 13. században épült, mint királyi vár, majd az erdélyi fejedelemség egyik vára. A várlábánál megépül a Magna Curia, amely erdélyi fejedelmek és főurak birtoka lett. A vár később lassan elveszítette hadászati jelentőségét, de a romjaiban is méltóságos építmény mindig is megragadta az írók, a költők és a császárok képzeletét. Témánk évszázadok szemtanúja Déva vára.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonja előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Köszöntöm én is szerkesztő urat és a kedves hallgatókat. Hát igen, várakról fogunk beszélni az elkövetkezendő műsorokban, és még ugye az első műsorban elmondtam azt, hogy miért is tartom fontosnak, hogy a várakról is beszéljünk. Ugye mi szerkesztő úrral már beszéltünk nagyon-nagyon sok erdélyi kastélyról, és kihangsúlyoztam akkor is, és kihangsúlyozom most is, hogy ezeknek a kastélyoknak, ezeknek az erdélyi mesélő kastélyoknak a története nem teljes a várak története nélkül, és azt is mindenképpen el kell mondani, hogy a várak történetétől, várak építés történetétől elválaszthatatlan maga a falak között történt eseményeknek a bemutatása, ezen falak között lakott történelmi személyiségek életének, életrajzának a bemutatása. Úgyhogy ezt fogjuk megpróbálni a következő műsorokban, hogy az általunk bemutatott várak esetében talán kevésbé fogunk építészet történetről beszélni, hiszen ezt ugye szakavatottabbak azért megtették már, hanem inkább a történelemről, élettörténetekről, életrajzokról fogunk beszélni.
Történész úr, mit tudunk a vár középkori történetéről? Javaslom, hogy folytassuk innen a mai beszélgetést.
Ha megengedik nekem, akkor már is egy idézettel kezdeném. John Paget, angol úriember, aki a 19. század első felében járt Erdélybe, és hát aki Rómában való tartózkodás alkalmával egy erdélyi arisztokrata hölgyet vett feleségül, Veselényi Polixéniáról van szó, és hát ennek köszönhetően ugye később Erdélybe telepedett, birtokot vásárolt, és hát kivette részét az erdélyi politikai életből, még az 1848-49-es forradalomban is aktív szerepet vállalt. Nos hát John Paget, amellett, hogy nagyon sokat írt Erdélyről, az ő naplójegyzeteiben is ír azokról a tájakról, amelyeket meglátogatott, tehát nyilván Magyarországról érkezik át Erdélybe, és feljegyez minden érdekes látnivalót, tudnivalót. És ezekben a naplójegyzetekben megjelenik Déva vára is, és a John Paget 19. század első felében a következőképpen mesél arra, amit Déván lát, és idézem. A Maros partján elhelyezkedő Dévát már csak a régi várból élvezhető látvány miatt is érdemes meglátogatni. Pontosan a kisváros fölé magasodó egyik sziklának a csúcsán állnak egy erőd romjai, amelyet még állítólag a rómaiak kezdtek építeni, bár valószínűleg már azóta használták hasonló célokra, mióta a terület lakott volt. Máravár viszont nagyon kis rom maradt belőle, bár néhány fal és torony a hegy különböző részein még jelzi a vár egykori kiterjedését. Nemrégiben ízléstelen módon felújították, és ma néhány határőr őrhelyéül szolgál. Na most hát visszatérünk még arra, hogy itt John Paget mit mond a római erődről. A 19. század elején nem egy szép képet fest Déva váráról, ugye remélhetőleg ez most már megváltozik, nem mondhatjuk majd el, hogy ízléstelen módon felújított romok díszelegnek majd Déva felett, hiszen tudjuk, hogy nagyon-nagyon régóta, hát ha nem tévedek, akkor valami 2008 óta felújítás alatt van a vár, és úgy tudom, hogy ezen év végére ígérték a felújítások befejezését és jövőtől látogatható, és úgy tudom, hogy azért a szakma nem feltétlenül nyilatkozik nagyon negatívan a felújításokról. Gondolom, hogy inkább a kulturális események, idézőjelben kulturális események, amelyek a vár falain belül néha megrendezésre kerülnek, azok kifogásolhatók. Na de hát erre még talán visszatérünk ebben a műsorban. Úgy gondolom, hogy a dévai vár történetének a bemutatását talán a történelmi adatok előtt a dévához kapcsolódó balladával kellene kezdeni. Nem szeretném feltétlenül kiadni, persze mindenki számára ismerős, de mégis nem a balladát szeretném felolvasni, hanem idézni szeretném az 1977-ben kiadott magyar néprajzi lexikonnak a cikkét, Kömüves Kelemennéről, tehát magáról a balladáról, ugye Kriza Ildikó írta ezeket a sorokat, és engedjék meg nekem, hogy felolvassam ezt. Tehát mit ír a magyar néprajzi lexikon erről a balladáról? Témája szerint a minduntalan leomló Déva várának építését addig nem lehet befejezni, amíg valakit fel nem áldoznak. A magyar balladák mindegyikében a főmester feleségét éri ez a sors. Látomással, kéréssel, átokkal, természeti tünemény segítségével akarja férje feleségét távol tartani a ráváró veszedelemtől, de hiába. A helyszínre érkező asszonyt megégetik, vagy élve befalazzák, mert csak így építhetik fel magos Déva várát, és így nyerhetik el annak drága árát. A tragédia abban csúcsosodik, hogy a főmester olyan régi hiedelemre alapuló törvényt hoz a vár felépítése érdekében, amellyel feláldozza feleségét, saját boldogságát tönkreteszi, és a gyermekét örök árvaságra juttatja. Az ebből fakadó katarzis élmény fokozza Kömüves Kelemenné ballada magas esztétikai szintjét. Ez a rendkívül archaikus, magyar balladák között valószínűleg legrégibbnek tartható téma igen kimódolt költői formában fogalmazódik meg. A költői képalkotás, a hármas szerkesztés, a gondolatritmus és meg annyi más stíluseszköz az alkotás művésziségét mutatják. A Kömüves Kelemenné ballada hős az asszony, de a magyar balladák családközpontuságához igazodva itt is fontos szerepet kap a családi egység megbomlásának tragédiája. Elsősorban Erdélyben és Moldvában került feljegyzésre. Az utóbbi évtizedekben prózában, mese vagy mondaként a magyar nyelvterület más részén is megtalálták. Egyik változat mesei befejezéssel bővült, eszerint az asszony életben maradt a befalazás után, és férje második esküvőjére betoppan, gyűrűjét a fér poharába ejtve felfedi önmagát. Bár a befalazástól többféle folklór alkotás szól, ezeket el kell választani a Kömüves Kelemenné balladától, amelynek párhuzamait elsősorban Kelet-Európában találjuk. Fontossága, archaikus témája az egész ballada költészetben betöltött különös szerepe miatt a kutatók sokat foglalkoztak vele. A Kömüves Kelemenné ballada kapcsán bontakozott ki a vadrózsapőr, amely a népköltési alkotások eredetére keresett választ. A vár, kolostor, templom, híd, stb. Építéséhez kapcsolódó emberáldozat hite és költői vetülete a szomszédos népeknél különbözőképpen található meg. A hagyomány sokszínűségéből következően maga az áldozat lehet gyerek, szűz, asszony, vagy bárki, lehet valakinek a szelleme, vagy testrésze, vagy csupán árnyéka. Az erről szóló költői alkotásokat megerősítette a hiedelem és az épületek bontásakor napfényre került csontok, tárgyak. A Kömüves Kelemenné ballada párhuzamai a balkáni népeknél mindenütt megtalálhatók. Témájukhoz kapcsolódik számos más folklór motívum. A Skadari vár építéséről szóló híres délszláv ballada és más szerb változatok az áldozat megkeresésének bonyolult mesét adják elő, másút fokozott szerepet kap az építőmesterek árulása, otthon feleségüket beavatják a titokba. A román változatokban megtalálható az Ikarus motívum, amely szerint az épület tetején álló büszke mesterek alul a vár ura elviteti a létrát, nehogy lejöve másnak különb várat építsenek. Ekkor a mester mindenkinek szárnyakat készít, de holtan esnek a földre. Gyakran kapcsolódik eredet magyarázó monda a balladához, például a falba kiépített asszony kicsorduló tejenyomán csodás tejforrás vagy vízforrás fakad, amely az elapadt mellőeket segít. Máskor az áldozat a hidak csodatevő védőszentjévé lesz. A köműves kelemenni ballada román, bolgár, görög, szerb, albán, horvát, szlovén párhuzamok mellett megtalálható még az észt, mordvin, grúz, örmény, kazani, oszét folklórban is. Az archaikus ábrázolásmód ismeretében a motívum eredetét a bibliai ember áldozatig lehet követni. Idáig Kriza Ildikónak a sorai a Magyar Néprajzi Lexikon 1977-es kiadásában. És még annyit itt a ballada eredetéről, azért el kell mondani, hogy Vargyas Lajos 1959-es cikkében, amely a Néprajzi Értesítőben jelent meg, arra következtetésre jut, hogy a falba épített asszony balladája legkésőbb az Anjou korban alakult ki magyar földön, honfoglalás előtti elemekből, és a 14. század közepéig került át bulgáriai telepesek, katonák és más közvetítők révén a Balkán népei. Ez azért fontos elmondani, mert itt a Kriza Ildikó soraiban ugye elhangzott a vadrózsapőr, a vadrózsapér, és azért mondjuk el még azt, hogy azért mi volt ez a vadrózsapér. Egy olyan vitáról van szó, amely a magyar és román népballadák eredetiségéről zajlott. Ugye, ha valaki felkapta a fejét és azt a vadrózsák Kriza János, hát nem téved, persze nyilván Kriza Jánostól indul a történet, tehát aki 1840-es években kezdi gyűjteni a székely népköltészet alkotásait, végül 1863-ban jelentette meg a gyűjtésének az eredményeit, ugye Vadrózsák címen. Amellett, hogy a magyar közmélemény nagyon pozitívan fogadta, volt egy román költő, publicista, Julian Grozescu, aki megtámadta ezt a kiadványt, és hát egyáltalán azt tartotta egyes balladákról, hogy hát ezek alapvetően az eredeti, nyilván román balladák után készült hamisítványok. És ebből egy egész per lett, ez a Vadrózsa per. Végül is itt nagyon sokan beszálltak ebbe a vitába, úgy magyar, mint román oldalról. Végül is aztán a tudományos kutatás elvetette Julian Grozescu-nak az állításait. És hát azért is szokták kiemelni ezt a Vadrózsa pert, mert hogy a bizonyítás és a cáfolás érdekében nagy lendülettel indult meg a balladák gyűjtése. Ezért gondoltam, hogy azért ezt mindenképpen mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy mi volt ez a vadrózsa, pör vadrózsa, per. És akkor térjünk rá konkrétan a vár történetére, és egyáltalán arra, hogy mit tudunk a vár kezdetei. Elhangzott ugye John Pagetnél is ez a rómaiakra való utalás. És tudjuk azt is, akik követik a dévai vár történetét, hogy bizony elég sok olyan esemény, rendezvény szokott lenni a várfalai között, amely erre a korra vezet vissza, vagy dákokról szól, vagy rómaiak szól. Most, hogy voltak itt dákok, vagy voltak itt rómaiak, azt nem tudjuk. Tehát egyelőre a régészeti ásatások erre nem mutattak be bizonyítékot. Tehát fogalmunk nincs arról, hogy a középkori vár helyén létezett valamikor bármiféle dák, vagy esetleg római erő. Tehát erre bizonyítékunk a jelen pillanatig nincs. Amiről tudunk, és amit biztosan tudunk, azok az írott dokumentumok, és ezek közül az első ilyen dokumentumunk a 13. századból származik. Pontosabban a 13. század második feléből egy 1269-es dokumentumot szoktak említeni a szakemberek. Egy adománylevélről van szó, ebben az adománylevélben István, ifjabb király, ugye a későbbi 5. István, ki 1270 és 1272 között fog uralkodni, a dévai vár alatt vívott ütközetben és a feketehalmi vár ostrománál tanúsított vitézségért jutalmazta meg az egyik kívét. És hát ebből következtetnek a szakemberek, hogy nyilván akkor a várnak léteznie kellett az 1260-as évek előtt már. Még azért annyit mondjunk el erről az ifjabb István királyról, meg erről a történetről, hogy ugye itt az történik, hogy negyedik Béla és fia István közötti konfliktusról van szó. Konfliktus, amelynek a lényege, hogy egy adott pillanatban ugye két részre osztják az országot, és Erdély, az ifjabb uralkodó, ifjabb király István tulajdonába kerül. Az 1260-as években van egy próbálkozása az édesapának, negyedik Bélának, hogy ezeket a területeket visszafoglalja. Tehát 1264-1265-ben kerül sor erre az erdélyi hadjáratra. Ekkor Déva alatt például sikerül feltartóztatni. Hát ideig óráig Béla csapatait, majd később István ugye belső Erdélybe menekül, és hát itt a feketehalmi várnál sikerül végül is Bélának a csapatait távozásra kényszeríteni. A szakemberek úgy gondolják, hogy a dévai várnak az építése negyedik Béla királyhoz kapcsolódik. Tudjuk, hogy itt a tatárjárást követően Béla egy valóságos várépítő programot indít el, esetleges újabb támadások visszaszorítása érdekében. és talán a Dévai vár is ezek közé tartozhatott. Egyesek úgy gondolják, hogy a várban, a belső udvarban lévő reprezentatív épületek talán már a 13. században felépülhettek. Mit tudunk a középkori történetéről a várnak? Sajnos nem olyan sokat, mint ahogy gondolnánk. 14. században királyi várként működik, ugye, és elsősorban az erdélyi vajdák rendelkeznek Dévával, és a Dévai várnak a várnagyait ők is nevezik ki. Vannak egyes szakemberek, akik úgy gondolják, hogy már a 13. században, vagy hogyha nem a 13. században, de már a 14. századtól kezdődően, a vár alatt létezhetett egy kényelmesebb rezidencia, amely talán a várnagyok rendelkezésére állott. Ezzel kapcsolatosan még elég sok bizonytalanság van, ugye a vár lábánál épült Magna Curiát eddig a 17. századra tudtuk visszavezetni, tehát azelőtti bizonyítékok nem igazán vannak, amelyek a létezését bizonyítanak. 1740-es évekkel kezdődően Hunyadi János és Újlaki Miklós, mint erdélyi vajdák rendelkeznek a várral, és valahol 1444 körül az akkori magyar király első Ulászló Hunyadi Jánosnak adományozta a dévai birtokot, bár egyes történészek úgy gondolják, hogy a beiktatásra viszont nem került sor, tehát az adományozás megtörtént, de a beiktatás elmaradt. Tehát később Déva továbbra is királyi vár maradt, majd 1450-es években 5. László egy új adománylevelet bocsájt ki Hunyadi János részére, viszont tudjuk azt, hogy Hunyadi egy pár év múlva, pontosabban 1456-ban a Nándorfehérvári csata után, ugye Pestisben elhunyt. Halála után az özvegye, Szilágyi Erzsébet a tulajdonos, ő vissza kellett adja az uralkodónak, majd pedig 5. László 1457-ben bekövetkezett halál után Szilágyi Mihály, tehát Szilágyi Erzsébetnek a testvére lesz a tulajdonos, majd ezután maga az uralkodó, az unokaöcs Hunyadi Mátyás. A történészek úgy gondolják, hogy valahol a 16. század elejéig továbbra is a Hunyadi családnak a tulajdonába maradt, majd később a szapolyaiakhoz került át, és hát egyesek tudni vélik azt is, hogy a vár épületén létezett egy 1511-es felirat, amely Szapolyai János építkezéseinek állított emléket. Ugye arról a Szapolyai Jánostól beszélünk, aki erdélyi vajda, és hát később magyar király, és hát úgy tűnik, hogy ez a felirat az ő általa véghez vitt javításokra, átépítésekre utalt.
Történész úr, a következő percekben mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy hogyan alakult a vár helyzete a fejedelemség idején.
Szapolyai kezében találjuk a várat, és hát ő meg is tartja a dévai birtokot, miután magyar király lesz, ugye 1526 után, de a vár helyzete radikálisan megváltozik a magyar királyság három részre szakadása után, hiszen ettől a pillanattól kezdve nagyon sok esetben végvári funkciókat kell ellásson. És az első komolyabb történet, amely a várhoz kapcsolódik, ugye ez az 1540-es, 1550-es években történik, ugye itt Fráter György, Martinuczy Fráter Györgynek az aktivitásához kapcsolódik. Most nem megyünk bele a történelmi kontextusokba nagyon-nagyon részletesen. A lényeg az, hogy az ő működésének köszönhető, hogy Izabella királyné és János Zsigmond lemondanak a trónról, és elhagyják Erdélyt. Na most ezután Dévát császári csapatok szállták meg, tehát Ferdinánd császár csapatai, pontosabban Castaldo tábornok emberei. Castaldo, amikor bevonult Dévára, ezt tudjuk, hogy egy olyan erősséget talált itt, amely nagyon elhanyagolt állapotban volt, a fegyverkészlete hiányokat szenvedett. Az országgyűlés úgy döntött, hogy Maros Éje, Branyicska és Déva várát megerősítik, tehát újabb erődrendszerrel látják el. Miután Castaldo, akit már említettünk, megölette Fráter Györgyöt, ugye a török ellentámadásba lendült, és hát neki köszönhetően ugye elfoglalták Temesvár, Solymos, Lippa várát, és akkor megint felértékelődött Déva várának a fontossága. És itt ugye Castaldót, mint említjük, aki egyfelől zsoldos csapataival elfoglalta Dévát, és hát ugye a neve kihagyhatatlan erdélyekkori történetéből, de az az igazság, hogy én azt tapasztaltam, hogy általában Castaldóról a hétköznapi ember nem tud sokat. Tehát azon kívül, hogy Fráter Györgyöt megölette, ezen kívül más nem igazán ismeretes. Úgyhogy én Castaldóról azért mondanék néhány dolgot, hiszen a közép-európai, illetve dél-európai történetírásban Castaldónak nagyon-nagyon fontos szerepe van. Az, hogy ő Erdély történetében egy negatív személyiség, az egy dolog. De Castaldó különben egy nagyon-nagyon fontos politikai személyiség, katonai személyiség természetesen, vagy katonai személyiség is, és ugyanakkor egy nagy mecénásnak számít, egy művészetpártolónak. Nos, elmondom röviden, hogy mire gondolok. Annyit tudunk Castaldónak az életéről, hogy valahol az 1510-es években lépett a német-római császári hadseregbe. És hát 5. Károly császárnak az egyik híve, nagyon-nagyon sok hadjáratában vesz részt, úgy itáliai hadjáratában, mint más országbeli háborúiban. És hát nagyon gyorsan emelkedett a ranglétrán, úgyhogy condottiere lett, vagy condottiere, vagyis egy zsoldos sereg parancsnok. Elfoglalta Velletri városát, amelynek kormányzója lett, később 5. Károlytól főnemesi rangot kapott, Cassano első márkija lett, majd 1545-ben ugyancsak Károlytól grófi rangot kapott, Piadena grófja lett. Persze neki számos más címe és birtokadománya volt, többek között most nem sorolom fel az összeset, de 1527-ben például Nagyszeben urának is nevezték, csak azért, hogy az erdélyi címeket kiemeljem. 1551-ben érkezik Erdélyben, tehát azért már egy nagyon komoly karrier van a háta mögött, tehát nem egy akármilyen zsoldos vezérről beszélünk, ezt szerettem volna kiemelni. Tehát itt egy főnemes, egy európai főnemestől beszélünk, aki már 6 éve Cassano első márkija és Piadena grófja. Tehát nem csak egy grófja. Tehát 1551-ben érkezik Erdélyben, egy körülbelül 9000 főnyi sereggel, egy vegyes seregről beszélünk, mondtuk azt, hogy végül is egy zsoldos hadseregről van szó, vannak ebben németek, csehek, spanyolok, olaszok. És feladata a török támadás elhárítása és Erdély katonai biztosítása. Júliusban a királyné átadta Castaldónak a szent koronát és a koronázási jelvényeket, amelyet Castaldó megküldött Ferdinándnak. Később erdélyi és havasalföldi csapatokkal kell szembenéznie, ezeket sikeresen verik vissza, hát nyilván nem csak Castaldó császári csapatairól van szó, hanem itt magyar királyi csapatokról is beszélünk, sőt még visszafoglalják Lippa várát is a törököktől. Ugyancsak 1551-ben kerül sor arra az eseményre, amelyet már említettünk, ugye Fráter Györgynek a meggyilkolására, tehát Ferdinánd és Castaldó parancsából történik a meggyilkolás. Castaldó jelentette ezt a gyilkosságot Bécsbe, Ferdinánd különben elég nehéz helyzetbe került emiatt, hiszen mégiscsak Fráter György egy egyházi személyiség, bíboros, püspök, tehát az egyház nem igazán nézte jó szemmel ezt a gyilkosságot. Ferdinánd egy önigazoló levelet is ír a pápának. A pápa vizsgálatot rendelt el, 4 évre rá jött meg az eredmény, pápa végül is felmentette a gyilkosság vádja alól Ferdinándot, illetve azokat, akik az ő parancsára jártak el. Martin Luther Fráter György meggyilkolása konfliktust is jelentett az erdélyek, illetve Castaldónak a csapatai között, tehát az együttműködés veszélybe került, úgyhogy 1552-ben Castaldó verességet szenved, elveszíti Szegedet és Temesvárt, északon Szolnokot, és Eger is tudjuk, hogy veszélybe kerül. Castaldó 1552-ben jelenti Bécsbe, hogy nem látok módot a menekülésre, tudom, hogy minden ennek vége van. Zsoldosait nem tudja uralni, ugye egy fizetetlen császári zsoldosok mindig-mindig veszélyesek voltak, úgyhogy 1553-ban a király végül visszahívta Erdélyből. Mi történik Castaldóval az erdélyi hadjárat után? Később Milánóba fog letelepedni, Milánó kormányzásába vesz részt, sőt 1563-ban a milánói csapatoknak a főparancsnoka is lesz. Nagyon rövid ideig, ugyanis 1563-ban halt meg Milánóban. Itt érdekes még azt elmondani Castaldóról, hogy a földi maradványait szülőhelyére szállították, ez ma Nocera Inferiore nevezetű kis település, ez Nápoly mellett van, Nápolytól nem messze, és ezt azért mondom, mert hogy az itteni kolostor nagy mecénásának tartják, ugyanis ő újjáépítette, újra alapította a Nocerai kolostort. A síremlékét, amely most már nem a régi kolostorban, hanem egy új épületben van, mai napig is lehet látni egy márvány szoborral, amely nem akárkinek, hanem a reneszánsz egyik nagy szobrászának, Leone Leoninak a műve. Ugyanakkor még érdekes Castaldóról elmondani, hogy az egyik híres hadi traktátum író, Ascanio Centorio degli Ortensi-nak az egyik nagy támogatója, és Castaldo az, aki az 1558 és 1562 között megjelent Discorsi di Guerra című művét finanszírozza, tehát ennek a megjelentetését finanszírozza. Két portréját ismerjük, és a két portré megint a reneszánsz két nagy művészének az alkotása. Van egy Antonio Morro mű, amelyet Madridban lehet látni, ha elmennek a Tiszent Bornemissza gyűjteménybe, akkor ott látható ez, és a másik egy Tiziano portré. Ismerjük a levelezésüket is, Castaldónak és Tizianónak a levelezését. Sajnos ezt a képet nem nagyon lehet látni, hát mondjuk interneten meg lehet találni, 1996-ban a Dickinson Galéria árverezte el, és hát azóta magán kollekcióban található, és még azt is el kell mondani Castaldóról, hogy itt a Nocera Inferioréban egy utca is viseli a nevét. Tehát itt attól függ, hogy milyen szempontból nézünk történelmi személy, számunkra nem egy pozitív személyiség az erdély történelme, de például a kokáért Dél-Európában, vagy éppen a szülőhelyén egy nagyon komoly mecénásként, fontos emberként, fontos történelmi személyiségként tartják számon. Na de visszatérve a történetünkhöz. Ugye 1550-es években vagyunk, 1553-ban elhagyta Castaldo Erdélyt. 1550-es évekkel kezdődően, pontosabban 1553-ban a dévai várnagy nem más, mint Dobó Domokos. A név ugye nem véletlen, a híres Dobó Istvánnak a testvéréről van szó, aki ugye egy személyben, hát Erdély vajda is volt, tehát Dobó Istvánról beszélünk. Ekkor az 1560-as években átalakításokat is végeznek a váron. Ebben a periódusban a hadiépítészetben is jártas ugye Giovan Andrea Gromo, pontosabban az 1560-as években leírja a várnak a helyzetét, és hát ő feljegyzi, hogy a dévai várat ekkor ebben a periódusban egy bevehetetlen erődítményé alakították. 1550-es évek közepén azonban a helyzet nem olyan fényes, lehet, hogy az erődítmények tökéletesek, de viszont itt a katonasággal van gond. Fel is jegyzik, hogy 1555-re a katonák száma olyannyira megcsapant, hogy az éjjeli őrségváltást sem tudják megfelelően biztosítani. Úgyhogy 1556-tal kezdődően a dévai vár visszakerül az erdélyi fejedelmek tulajdonába. Tudjuk azt, hogy Erdély politikai helyzetében is változás áll be, ugyanis Ferdinánddal szemben egy erős ellenállás alakul ki, úgyhogy Ferdinánd kénytelen feladni egyelőre Erdéllyel kapcsolatos terveit. Ha már a 16. században járunk, akkor nem szabad természetesen kihagyni Dávid Ferencnek a személyiségét sem, aki a dévai várhoz kötődik, nem egy fényes lapja az erdélyi történelemnek. Dávid Ferencről azért hadd említsünk meg annyit, hogy valahol 1510 és 20 körül született Kolozsváron, ami az iskoláit illeti, persze Kolozsváron és Gyulafehérváron is tanult, de aztán később Wittenbergbe, illetve Frankfurt am Oderben tanult. Miután visszatért Erdélybe, iskolaigazgató volt, lelkészként tevékenykedett, és hát a későbbi erdély fejedelem János Zsigmond udvari prédikátoraként kezdett tevékenykedni. Mikor udvari prédikátor volt, ekkor ismerkedik meg a fejedelem udvari orvosának a nézeteivel, ugye Blandrata Györgyről van szó. És ennek a hatására, és mint udvari prédikátor, kezd antitrinitárius elveket vallani. Tudjuk, hogy a fejedelem pártfogásában fogadja, és hát 1567-ben meg az unitáriusok rendelkezésre bocsátja a gyulafehérvári gyomdát is, ugye itt jelennek meg az első unitárius teológiai munkák. János Zsigmond halála után, tehát 1571-es halála után Dávid Ferenc is nehéz helyzetbe kerül. Ugye egyfelől azért, mert a katolikus Mátor István van Erdély trónján, aki elveszi ezt a gyulafehérvári nyomdát az unitáriusoktól, és hát a vallásügyi törvények megtiltják, ugye kimondták, hogy újabb hitújítások nem lehetségesek. Ugyanakkor Blandrata György konfliktusba kerül Dávid Ferenccel. Dávid, aki picivel radikálisabb nézeteket vall, mint Blandrata. Ennek köszönhető, hogy végül is Báthori Kristóf vajda, aki ugye Báthori István helyett uralkodik Erdélyben, vagy irányítja Erdélyt, végül is Blandrata vágyait komolyan veszi, és végül is úgy dönt, hogy Dávid Ferencet eltiltja a prédikálástól, házi őrizetbe helyezi, majd pedig később az országgyűlés úgy dönt, hogy életfogytiglani várbörtönre fogják ítélni. 1579-ben kerül Déva várába, nem sokat tölt börtönébe, ugye rövid időre rá, 1579. november 15-én itt a dévai várban meghal. Ennek emlékére 1998-tól minden évben megszervezik a Dávid Ferenc emlék zarándoklatot. Mi történik a 16. század második felében Déva várában? 1581-ben Geszti Ferenc lesz a dévai várnagy, aki Magyarországról érkezik, és fejedelmi tanácsos, részt vesz a 15 éves háborúban, 1593-91-ben országos főkapitány, és még érdekes Geszti Ferenc tevékenysége, ami a nyomtatást illeti, a nyomtatás történetét illeti, pontosabban az ő költségén jelentedik meg nyomtatásban a Heltai Gáspár Bibliája után készült román nyelvű ótestamentum fordítást. Tehát 1582-ben jelent meg, Szászvárosban nyomtatták ki, és ezt románul, ez a Palia de la Orostie, tehát ezt ha véletlenül ezzel találkoznak majd az olvasmányaikban, akkor tudják, hogy ez Geszti Ferenc költségén jelent meg. Geszti jelentős bővítést végeztetett a dévai váron. Állítólag létezett is egy felirat ezzel kapcsolatosan, ami az 1582-es évszámot viselte magán, ezt a feliratot azonban nem lehet ma megtalálni. A történészek úgy tartják, hogy Geszti nevéhez fűződik az első udvarháznak az építése a vár lábainál, vagy legalábbis a Geszti-féle udvarházat meg lehet találni a később barokk átalakított, ugye ma is látható Magna Curiában, és amelyet ugye később aztán Bethlen Gábor alakít, majd később ugye a Hallerek. De 1595-ös halál után, tehát Geszti 1595-ös halál után végül is úgy Déva, mint egyáltalán a dévai várbirtok visszakerült a fejedelem tulajdonába. Úgyhogy ettől a pillanattól kezdve a 17. században itt igazából egy fejedelmi birtokról beszélünk. 1608-ban Bethlen Gábor tulajdonát képezi, aki aztán 1614-ben feleségének, Károlyi Zsuzsannának adományozza ezt a birtokot. Az ő halála után Bethlen Gábor unokaöccse, ugye ifjabb Bethlen István birtokába kerül, és majd az ő halála után özvegyére Szécsi Máriára maradt. Szécsi Mária miután Magyarországra távozott, 1640-ben első Rákóczi Györgynek adta, tehát végülis újra visszakerült az erdélyi fejedelmek tulajdonába. A 17. századi építkezésekről, ami a várat illeti, nem tudunk nagyon-nagyon sokat. A források annyit szoktak emlegetni, hogy első Rákóczi György egy új bástyát emelt a vár keleti oldalának a védelmére, és egy kút ásását rendelte el. Nagyon-nagyon szükszavú források. A 17. század végén, 1687-tel kezdődően a várba királyi katonaság került, és ettől kezdve azt szokták a szakemberek kihangsúlyozni, hogy a vár és a várbirtok története ketté válik. Ugyanis a várat katonák szállják meg, tehát egy állami tulajdon marad, őrség van benne, míg a vár lábánál álló kúria, udvarház, kiskastély, nevezzük, aminek akarjuk, illetve a bárbirtok ezután más tulajdonosok, tehát magánszemélyek tulajdonába fog kerülni. Ennél a pontnál én úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne magáról a Magna Curiáról is néhány szót ejteni. Ugye nagyon sokat már említettük itt a vár kapcsán, hogy a várlábánál álló kúria, Magna Curia, kiskastély. Fontos lenne azért ennek a történetét is elmondani, én úgy gondolom, hiszen azért szorosan kapcsolódik a vár történetéhez, még hogyha azt is mondtuk az előbb, hogy 18. századdal kezdődően ugye ketté válik a történet. Na most a Magna Curiának az első említésével kapcsolatosan el kell mondani, ahogy az előbb már említettük, hogy Geszti Ferenchez kapcsolódik, és nagyon érdekes, hogy milyen körülmények között említődik meg ez. Az ő édesanyja, Súlyog Zsófia 1590-ben hunyt el, és a dévai református templomba temették el, a síremléke fennmaradt. Ennek a síremléknek a feliratában arról van szó, hogy ő Déva mezővárosában, fiának Ferencnek a vár alatt fekvő udvarházában halt meg. Tehát ez azt jelenti, hogy 1590-ben íme létezik egy udvarház, úgyhogy nem kizárt az sem, hogy Geszti nevéhez kapcsolódik, de az sem, hogy tényleg talán korábban is létezhetett valamilyen építmény a vár lábánál. Hogyha most egyesek felkapják a fejüket, és azt mondják, hogy hol van olyan régi templom, református templom Déván, amelyben 1590-es síremlék létezhet, hát nincs, mert hogy a dévai református templom az egy újabb keletű templom, ugye 20. század elején építették, viszont átmentették ebbe a régi református templomnak a síremlékeit. Tehát Súlyog Zsófiának a síremlékét bátran lehet keresni a 20. század elején épült református templomban. 1608-ban Báthori Gábor a későbbi fejedelemnek Bethlen Gábornak adományozta ezt az udvarházat, és hát Bethlen Gábor az igazi nagy építetője, az első nagy építető, aki javít, aki bővíti az épületet. 1609-ben az udvart védő kaput és az épület sövénykerítését javítatta. Kúria nagy termében téglapadlót rakatott, Kolozsváron vásárolt csempék felhasználásával új kályhákat rakatott, és a többi folytathatnánk, és hát említettük az előbb, hogy hát Bethlen Gábor után a feleségére, Károlyi Zsuzsannára maradt a várbirtok. Na most a szakemberek kiszokták emelni, hogy 1618-ban 8 szekér faragott követ, valószínűleg ablak és ajtókereteket szállítottak Dévára Kolozsvárról, többet nem tudunk erről, és 1621-ben készült el a Magna Curia külső kapuja, amelyen a fejedelem címere és egy felirat létezett, tehát egyfelől felsorolták a címeit, illetve a 121-es Zsoltárból vett magyar nyelvű idézet volt, tehát valahogy így nézhetett ki ez a, vagy így hangozhatott ez a felirat, hogy Gabriel Rex Ungarie dal Mácie Croatia Princeps Transilvanie et siculorum comes, az úr megőrizze azt a bemeneteledet és kimeneteledet mostantól fogva mindörökké Anno Domini 1621. Említettük azt, hogy Károlyi Zsuzsanna halála után ugye Bethlen István tulajdonában került, aki itt tartózkodott feleségével, Szécsi Máriával. Szécsi Máriának a történetét most annyira nem fogjuk részletezni, ugye itt nekem második házassága érdekes, amelyet Rozsályi Kun Istvánnal kötött, és hát itt ilyen botrányos események történnek a házasság körül, amelyeket Szalárd János krónikájában leírtuk, hogy Szécsi Mária férje elől maga a várba menekül, amit ugye a férj megostromol azért, hogy feleségét engedelmességre kényszerítse, de hát közben az asszony ugye elmenekült, tehát ekkor megy fel várba, és végül is a házasságuk felbontással végződik, ugye Szécsi Mária később Magyarországra kerül, a királyi Magyarországra kerül, a felvidékre, tehát Észak-Magyarországra. Szécsi Mária, ahogy már említettük, eladta a dévai uradalmat, ezután első Rákóczi Györgyöt találjuk, mint tulajdonos. Annyit tudunk róla is, hogy nem csak a várat alakítatta át, hanem magát a Magna Curiát is javítatta, bővítette, kiszokták emelni a szakemberek, hogy kolozsvári és brassói kőművesek, kőfaragók, ácsok dolgoztak az udvarháznál az 1640-es években, és hát a Magna Curia is a 17. század végén ugyanarra sorsa lőtt, mint a dévai vár, tehát kincstári birtok lesz, tehát most már a Habsburg ház rendelkezik ezzel, és még egyszer kihangsúlyozom, ugye a két résznek, tehát a várnak, illetve a Magna Curiának a története egy picit elválik egymástól, hiszen az egyik állami birtok, állami tulajdon, ahol katonák vannak, katonaság van, a Magna Curia pedig magánkézbe kerül, magántulajdonba kerül.
Kálmán úr, a várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket. Ugyanakkor mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
A mai műsorban arra volt időnk, hogy egy picit bemutattuk a dévai vár építéséhez kapcsolódó balladának a mondjuk az keletkezés történetét, vagy legalábbis azt, amit a szakemberek gondolnak erről a balladáról. Majd pedig beszéltünk a vár középkori történetéről. Szakemberek szerint a 13. században legalábbis már a vár létezett, tehát 1260-as évek előtt mindenképpen felépült. A legtöbben úgy tartják, hogy IV. Béla várépítési programjának az egyik szereplője a tatárjárás után, tehát 1241-1242 után. Később a vár, illetve később a középkorban az erdélyi vajdáknak a tulajdona lesz, ugye Hunyadi János talán az egyik legismertebb tulajdonosa a dévai várnak, a dévai várbirtoknak, de a tulajdonosok között találjuk a későbbi magyar királyt, Szapolyai Jánost is. A fejedelemség idején elég mozgalmas a várnak a története, hiszen nem csak fejedelmi tulajdon, hanem főleg az 1540-es, 1550-es években császári tulajdon, tehát császári csapatok szállják meg. Castaldo Zsoldos vezérnek a csapatairól beszélünk. Majd Castaldo távozása után a császári várnagyok közül Domokost, a híres Dobó Istvánnak a testvérét említettük meg. Miután a császári csapatok távoznak Erdélyből, ezután tényleg fejedelmi tulajdonként folytatja a történetét, ugye Dávid Ferencet említettük meg, aki élete utolsó néhány hónapját itt a várban töltötte, ugye itt hunyt el 1579-ben. Később Geszti Ferenc dévai várnagynak az építkezéseit említettük még, aki nem csak a várban építkezett, hanem a várlába alatt lévő udvarház esetében is mindenki
mindenképpen ki kell emelni tevékenységét. Később a vár a 17. században Betlen Gábor tulajdona, tehát fejedelmi birtok, aki átadja feleségének, Károly Zsuzsannának. Később Szécsi Mária neve jelenik meg a vár történetében, illetve 1640-nel kezdődően első Rákóczi György tulajdona, aki ugyancsak építkezik a várban. A 17. század végén ez kincstár tulajdonába, tehát a Habsburg ház tulajdonába kerül, és a 18. századdal kezdődően a vár és a vár alatti birtok története ketté válik. A következő műsorunkban folytatjuk a Dévai vár, illetve a vár lábánál felépült Magna Curiának a történetét, tehát a 18. századdal, amikor ugye megjelenik a Haller család, és hát megnézzük azt, hogy a 19. században mi történik a várral. Nagyon fontos lesz majd, vagy fontosak lesznek majd az 1848-49-es események.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, és hát a jövő heti viszontlátásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.